kötözzebánat, vérrel megöntözött édes földje adja őseid élete minden darabja.
Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. Az idén immár 15. alkalommal gyűlik össze augusztus 20-ára a Kárpát-medence minden részéből az a búza, amelyből megsül a magyarok kenyere. Az ötlet 2010-ben vetődött föl, és a következő esztendőben már összesen 10 tonna búzát adtak össze a magyar gazdák. Az abból őrölt lisztből készült cipókból és veknikből jutott a Szent István napi ünneplőknek és Csaba testvér dévai gyermekeinek is. Hogy mi történt azóta, és mi várható idén, arról kérdezem itt a stúdióban Horváth Vivient, a Magyarok Kenyere programvezetőjét, kezicsókolom.
Jó napot kívánok!
És Jakab Istvánt, az országgyűlés alelnökét, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszervezetek Országos Szövetsége, a MAGOSZ elnökét, aki Kárpátalján fogadja a telefonhívásunkat. Jó napot kívánok, elnök úr!
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Elsőként önhöz fordulok, hiszen a kárpátaljai gazdák mindig is kivették a részüket a magyarok kenyere összefogásából. Tehát most ezekben a háborús helyzetekben, körülmények között egyáltalán van, aki vessen és arasson a Felső-Tisza vidékén?
Azt kell mondjam, hogy főként nők és gyermekek azok, akik ezt a munkát elvégzik. Sajnos nagyon nehéz helyzetben, de mégis nagyon nagy összetartással, erőn felüli küzdelmet folytatva megteremtik a kenyérnek valót, megtermelik a kenyérnek valót, és van kenyér az asztalon.
A kárpátaljai gazdák is részt vesznek idén is az összefogásban. Tudnak ők ilyen körülmények között a magyarok kenyeréhez búzát adni a közösbe?
A Magyarok Kenyere program keretében mi kölcsönösen nagyon figyelünk egymásra. Amiben tudunk, abban segítünk, igyekszünk mindenben segíteni. Legyen ez gabona, legyen ez vetőmag, legyen ez adomány, legyen ez eszköz, legyen ez bármi, ami segíti a túlélést, ami segíti az életben maradást. Az, hogy milyen mértékig érzik ezek az emberek, az itt élő emberek, az, hogy milyen, amikor nincs, amikor szükséget szenvednek, tavaly az elmúlt esztendőben, a nagyon-nagyon-nagyon nehéz körülmények között gazdálkodók 101 tonna búzát adtak össze azért, hogy a rászorulóknak jusson. Mert aki megszenvedi, megéli a szegénységet, a szükséget, az tudja, mit jelent, és ad abból a kevésből is, ami van.
Akkor az idei összefogásból Kárpátaljára is fog majd kerülni a magyarok kenyéréből, a magyarok búzájából?
Hát a magyarok búzája, ezt a 101 tonnát ők adták össze, a kárpátaljai emberek. Itt mi országosan összesen a múlt esztendőben 1100 tonna gabonát gyűjtöttünk az egész Kárpát-medencében, bekapcsolva még a diaszpórát is. Tehát én azt gondolom, hogy mi mindenképpen, tehát azon túl, amit itt összegyűjtenek és segítenek a legjobban rászorulókon, azon túlmenően mi az anyaországból természetesen kiemelten figyelünk arra, hogy az itt szükséget szenvedőknek támogassuk. Nem csak nyilván küldünk lisztet, hisz a Beregszászi pékség számára jelentős mennyiséget tudunk adni. Nyilván figyelünk arra, hogy a nagydobronyi gyermekotthon, ahol most vagyok, mindig működőképes legyen. Az előbb jártam végig az otthon, hát az ember szíve elszorul, amikor látja azokat az ártatlan kisgyerekeket, és látja az ember azokat a felelősség teljes munkát végző, és a szemükből is szeretet árad azokat a nevelőket, azokat az asszonyokat, akik ellátják őket, és akik oktatják, nevelik, tanítják őket. Tehát én most éppen pontosan az alapítványunk támogatását hoztam, egy 1 millió forintos adománylevelet, mert úgy érezzük, hogy feltétlen szükséges, hogy minden lehetséges módon támogassuk őket.
Ön, mint mezőgazdasági szakember, mit lát, hogyha körülnéz most éppen azon a vidéken, Felső-Tisza táján? Milyenek a mezőgazdasági területek, milyen a határ, milyenek a táblák, hogy állnak a munkák időben állnak, ott vannak, ahol kell, vagy pedig azért gátolják a háborús körülmények a munkát?
A háborús körülmények rányomják a bélyegét nyilván a gazdálkodásra. Azt kell mondjam, hogy nyilván nem tudják azt a vetőmagot, amit szeretnének használni. Nincs műtrágya. Nem akkor végzik el a munkát, amikor feltétlen szükséges, hanem ha van üzemanyag, dolgoznak, ha nincs, akkor sajnos várakozniuk kell. Tehát ez látszik a határon, látszik majd későbbiek során a termés eredményekben is. Azt tudom mondani, hogy erőfelüli munkával nyilván vannak területek, amiket sajnos nem művelnek, gazdaságok, akik csődbe mentek, azoknak nem művelik a földjeit, utána nyilván lesz majd másik tulajdonos, de az is látszik már, hogy megjelentek a különböző Ukrajna belső térségéből érkező befektetők, és már nyilván vannak határrészek, ahol érzékelhető módon nyilván a GMO-s kukorica nagyon szépen díszlik. Sajnos ezt is lehet szabad szemmel látni.
Mit kérdeznek öntől elsősorban az ottani gazdák, és mivel tudja esetleg biztatni őket?
Azzal, hogy a gazdaemberek mindig is tudták, mit jelent a gazdálkodás, tudjuk, mire van szükség, és minden módon, minden eszközzel megpróbáljuk egymást segíteni. Ez az egyik. A másik dolog pedig az, hogy sajnos én elsősorban csak nyugdíjas gazdákkal tudok találkozni. Mert itt fiatal gazda nincs. Még egyszer, idős emberek, idős nyugdíjas családok, és fiatal serdülő gyerekek és gyerekek, asszonyok azok, akik a munkát elvégzik. Sajnos ilyen állapotok vannak. Ennek ellenére van remény, látszik a szemükben, hogy igen, akarják, túl fogják élni, ezt a hitet kell erősíteni, ehhez kell erőt és támogatást adni.
Elnök úr, nagyon szépen köszönöm, hogy időt szakított kárpátaljai útja során is, hogy beszélgessen velünk a magyarok kenyere kapcsán, de most Kárpátaljáról esett szó. Köszönöm szépen, Jakab Istvánt, az országgyűlés alelnökét, a MAGOSZ elnökét hallották. További jó utat kívánok önnek, és remélem, hogy minél szebb élményekkel tér majd haza. Köszönöm szépen, viszonthallásra!
Köszönöm szépen, viszonthallásra!
Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést innen a stúdióból, tehát Horváth Viviennel, a Magyarok Kenyere program vezetőjével. És ugye hát elhangzott már, hogy hát ez most már egy 15 éves program. Mikor és kinek jutott eszébe a magyarok kenyerét megsütni?
2010-ben indult el egy gondolat, egy kezdeményezés. Szó szerint az augusztus 20-ai ünnepség kapcsán egyébként Pécshez kötődik, Baranya megyéhez. Már akkor is úgy gondolták a gazdák, hogy annyi egyéb, akár külföldi áru van a piacon, hogy ők már pedig a magyar földben termett magyar búzából szeretnék megsütni az augusztus 20-ai kenyeret. Úgyhogy a szó legszorosabb értelmében a betakarítást követően hozott mindenki egy-egy vödörrel, egy-egy zsákkal, az az egy tucatnyi gazda akkor még, ezt megőrölték, megsütötték, megdagasztották belőle a magyarok kenyerét augusztus 20-hoz, és ez annyira, akkora erőt adott már akkora ennek a néhány gazdának, és annak a 20-ai ünnepségnek hozzátéve, hogy amit ugye ön is említett, a Böjte Csaba árváihoz is jutott már akkor a cipókból és a lisztből is, hogy szó szerint szárba szökkent ez a gondolat, és az elmúlt 15 évben nem csak, hogy augusztus 20-hoz készül a magyarok kenyere, hanem már a nagyságrendek is nagyon sokat változtak, tehát, hogy akkor még regionális kezdeményezés után szépen lassan az anyaország területe becsatlakozott, a MAGOSZ nagyon nagy lendítést adott abban, hogy a határon túl is átlépjünk, tehát szó szerint most már a 19 vármegyében és az összes környező országban is a magyar lakta térségekben gyűlnek a búzaszemek, és valóban augusztus 20-hoz kötődünk, mert hogy nagyjából eddig tart augusztus végéig a búzagyűjtési időszak, ezt követően indulnak majd el a begyűjtött búzák a malmokba, és őrlést követően pedig az a azt tűztük magunknak ki feladatként, hogy az adventi időszakban, tehát karácsonyig az elkészült liszteket pedig mindenkihez kiszállítjuk. Úgyhogy nagyjából most már ott tartunk az előző évek eredményei alapján, hogy a gazdák száma is az egy tucatról nagyságrendileg 10 000-re nőtt. Ugye a területek számát azt értelemszerűen nem is kell mondani, hiszen a megyéből, egy régióból, egy városból eljutottunk Kárpát-medencéig.
És valóban, a diaszporához is, ahogy elnök úr említette.
Igen, és valóban ugye már nem csak fizikailag gyűjtjük a búzát, hanem a 15 millió búzaszám, az lényegében a világmagyarságát is jelképezi számunkra, és itt nyitottunk a diaszpora felé, hogy szoktuk is mondani, hogy minden egyes búzaszám számít, éljen bárhol a világon.
Térjünk vissza azért a kezdetekhez. Tehát ez azt jelenti, hogy 2010-ben a magyarok kenyere, Magyarország kenyere az nem feltétlenül magyar búzából süttetett, tehát olyan szinten volt jelen külföldi búza, hogy ez a veszély fenyegetett, és tulajdonképpen ennek köszönhetjük idézőjelben a magyarok kenyere program elindítását?
Ugye azt gondolom, hogy az Európai Uniós csatlakozásunk után nagyon sokat változott ugye a magyarországi agrárszektor is, és az agrár környezet. Ez nem csak ugye búza, hanem bármilyen zöldség, gyümölcs, egyéb élelmiszeripari terméknél is megjelent, hogy tulajdonképpen egy közös szabad piaccá váltunk. Ehhez ugye tudnunk kellett alkalmazkozni. Ez nem az jelenti feltétlenül, hogy ekkor ebben az időszakban rossz áru érkezett Magyarországra, de nyilvánvalóan az elmúlt évek eredményeinek köszönhetően megjelent idézőjelesen a külföldi áru is, tehát az európai nagy közös piacnak a terméke is egyre inkább a magyar polcokon. És ugye, hogyha kenyérről beszélünk, inkább nem is feltétlenül a búza volt a kérdés, hanem ugye a pékségek nagyon sok esetben bejöttek nem feltétlenül európai pékek is az országban, ez ugye ma is látszik a piacon. Elindult egy olyan tendencia, hogy ugye az emberek rohannak, egy nyüzsgő életet élnek, egy nagyon gyors keresztéses eljárású, azonnal megkapható kenyeret, pékárút szeretnének reggel rohanva a munkába. És azt hiszem, hogy ez a nagyon sok együttes hozta létre azt a gondolatot, hogy van ennek a kenyérnek egy hagyománya, egy üzenete. A kenyér nem feltétlenül csak egy rohanó 10 perces valami az életünkben, ennek mind búzaként, mind kelesztése során, egy hagyományos eljárással, egy dagasztással, ennek azért megvan az üzenete, egy kicsit mondhatnám talán úgy is, hogy meg kell tisztelnünk, meg kell tudnunk tisztelni magát, a kenyeret, amit az asztalra rakunk, és azt hiszem, hogy ez az együttes hozta létre tulajdonképpen a magyarok kenyerét.
Hát ugye maga a kenyér az egy szakrális jelenség, itt a Magyar Katolikus Rádió hallgatóinak ezt nem kell elmagyarázni, és valószínűleg akkor ez is közrejátszhatott abban, hogy a magyarok magyar kenyér étkezés vagy evését szeretnék, magyar kenyeret szeretnének az asztalon látni. Hogy fejlődött a gondolat és a maga tett? Tehát itt említette, hogy ugye néhány gazda, ezek szerint Baranya megyéből, köszönjük szépen, Pécs és környékéről, így gondolták szerencsére. Hogy lett ebből egy ekkora hatalmas vállalkozás, hogy úgy mondjam?
Ugye már a 2010-es ünnepségre is, ugye azért ez egy elég jelentős rendezvény volt, már akkor érkeztek egyébként határon túlról is gazdálkodók. Tehát vannak olyan...
Tehát van a környékbeli?
Igen, nem feltétlenül csak a környékről, mert például az erdélyi térségből is, illetve a Vajdaságból is vannak olyan partnereink a mai napig, akik azon a 20. ünnepségen részt vettek, és tulajdonképpen tőlük is ismerjük valahonnan a program történetét. Hiszen én magam is csak ugye 2022-től vettem át a programot, tehát tulajdonképpen a történelmét is elő kellett venni.
Vannak olyan gazdák, akik az első alkalomtól mai napig is mindig ezekhez a közös sütésekhez hozzájárulnak.
Igen, az a jó tapasztalat, hogy szerencsére nem veszítünk embereket, hanem mindig csak gyarapszik maga a felajánlások száma is, és a gazdálkodók száma is. Nekem ez valahol egy kicsit azt is jelenti, hogy valóban látják az emberek, hogy tényleg teljes szívvel, nagy szeretettel, és ténylegesen oda jutatjuk el a felajánlásokat, ahova ők azt szánják.
nem hiányzik ez a búza máshonnan? Hiszen gondolom a gazdák azért terveznek, termelnek, valami elképzelésük van avval a gabonával kapcsolatban, amit megtermelnek. Ezek szerint be is építik már úgymond az üzleti tervükbe, hogy akkor valamennyit beadunk a közösbe?
Igen, ugye nagyon érdekes, hogyha a gazdálkodói környezetben beszélgetünk, akkor egyébként mindenkinek, én magam is gazdálkodó családban nőttem fel, mindenkinek természetes dolog volt, hogy amit mi megtermeltünk abból, ha csak egy szatyor paprikát, ha egy láda dinnyét, ha két zsák búzát is, de mindig kérdés nélkül gondoltunk a szomszédainkra, a környezetünkbe élőkről. Azt hiszem ez a gazda hitben, lélekben, vérben talán csörgedezik. De hogyha nem gazdálkodói környezetben beszélünk erről, akkor egy kicsit más sémára fordítva a felajánlást, ez tulajdonképpen ugye azt jelenti, mintha az éves fizetésünknek akár egy 5-10%-át mi kérdés nélkül valakire átruháznánk. És ugye talán itt van egy komolyabb jelentősége a programnak, vagy itt érzékelhető a valóságban, hogy mekkora cselekedet az, hogy ezt önzetlenül, kérdés nélkül, és valóban egyébként évről évre, tehát tervezetten már nem nagyon kell keresnünk a gazdálkodókat, egyszerűen csak idézőjelesen nyitjuk a kapukat, amikor megkezdődik a betakarítási szezon, és jönnek. Tehát, hogy ebből is látszik, hogy egyébként valóban terveznek már vele, hogy legalább valamilyen mennyiséget, ami nekik a gazdasági és éppen élethelyzetükhezből adódóan, amennyire lehetőségük van, azt hozzák és felajánlják.
És mennyit ad egy-egy gazda? Tehát akár ez így most zsákra levetítve, vagy tonnára, vagy az által megtermelt búza mennyiség százalékára vonatkozik, ahogy ön gondolja, hogy mutassa meg nekünk, hogy ez mit jelent.
Igen, teljesen változó a kép. Ugye, ahogy említettem, most jelenleg a lényegében a magyarok kenyere gyűjtése struktúrája az úgy működik, hogy 19 vármegyében, mint vármegyei egységek működünk együtt, és van 14...
Helyi gazdaszervezetek szervezik ezt?
Vagy igen. És mindjárt válaszolok is a kérdésére, csak hogy van még hozzá 13 aktív határon túli gazdaszervezetünk, és én alapvetően úgymond központként mindig velük egyeztetek, ott az ő javaslatukat is elfogadva nyitjuk ki az úgynevezett gyűjtőpontokat. Ezek nem mások, mint helyi gazdaságok egyébként, akinek van köze a búzához, van olyan tároló és egyéb kapacitása, eszköze, amivel ezt át tudja venni, és meg tudjuk őrizni ugye az élelmiszerbiztonsági útvonalakat is. Úgyhogy ők tulajdonképpen önkéntesként csatlakoznak a tavasszal a programhoz. Ma már egyébként a magyarokkenyere.hu honlapon egy ilyen térképes megjelenítésben is látható az összes gyűjtőpontunk elérhetőséggel. És ugye amikor elkezdődik a betakarítási időszak, akkor ezekre a telephelyekre lehet bevinni, illetve nyilván mi is igyekszünk tomorozni akár a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara munkatársai segítségével, akár ugye a MAGOSZ gazda szervezetei által megkeresni a gazdálkodókat, elvinni az üzeneteit, és tulajdonképpen a gazdák már itt is önkéntesen beviszik az egyes gyűjtőpontokra a búzát. A mennyiségre, hogy válaszoljak is a kérdésre, teljesen változó. Azt szoktuk mondani, hogy nem a alapvetően a mennyiség a fontos, hanem egy kicsit az összetartozás üzenete. Úgyhogy mindenki a lehetőségeihez és erejéhez képest, ha tud, akkor járuljon hozzá, hogyha ez egy vödör, akkor egy vödör. Általában ugye azért zsákokat mi is biztosítunk a gyűjtéshez, úgyhogy a kiszerelés általában itt ezzel az 50 kilós zsákokkal kezdődik, de vannak nagyon jó példáink, és amikor akár egy tonna mennyiséget, akár ömlesztve szállítva is, volt már olyan felajánlásunk, hogy szó szerint egy 20 tonnás autó is érkezett gyűjtőpontokra.
Láttam ilyen zsákokat, ugye ezeknek már magyarok kenyere logó van az oldalukon, tehát rögtön ebbe töltik ezek szerint, és akkor rögtön tudni, hogy akkor ezzel mi ez. 50 kilós zsákok egyébként, ez fölemeli egy gazda? Csak úgy praktikum kérdésében. Úgy tudom, hogy a cementes zsákoknál ezt 25 kilósra csökkentették, hogy hát ne rokkanjanak meg. Akik ezzel foglalkoznak a gazdák, azért az 50 kilós zsákkal is elbánnak, hogy fölkapják a vállukra?
Igen.
Komolyan?
Igen, sőt, nekem az a tapasztalatom, egy ilyen gyűjtésen is részt vettem, ahol az idősebb gazdák példamutató jelleggel veszik a vállukra, és mutatják meg a fiataloknak, hogy ez ennek a rendje módja, és mi a helyes tartás, pont azért, hogy ne sérüljenek meg a hordás közben.
Ugye én még olyan képeket is látom, hogy mind a két vállán volt egy-egy 50 kilós zsák, ez aztán már tényleg a kivagyiság, vagy azt igazán én megmutatom, hogy milyen nagyszerű ember vagyok. Szóval akkor ebben egy ilyen virtus is van tulajdonképpen.
Van, igen. Azt hiszem, hogy amellé, hogy egyébként a szívünket megnyitjuk, néha egy kis humor is elkél ahhoz, hogy ezeket a mindennapokat gazdaszemmel túléljük, hiszen azért ugye a gazdálkodói élet az abban bőven és mélyen benne van a hit. Tehát, hogy tényleg egy vetésnél kell az a fél év türelem akár, amikor azt tudjuk mondani, hogy arathatunk, és amikor arattunk is, még kellenek hozzá jó eredmények, hogy aztán valóban a saját családunk asztalára is kerüljön eled el, és hogyha ebből még ráadásul felajánlunk, akkor azt hiszem tényleg talán az egyik legnemesebb küzdelem a gazda életén, mondhatjuk.
Kedves hallgatóink, a 15 éves Magyarok Kenyere programról beszélgetünk itt a stúdióban. Vendégem Horváth Vivien, a Magyarok Kenyere program vezetője, és egy kis szene után majd folytatjuk.
Most újra száll a lelkem égi szép madár, mint gyermek felébredtem, álmom erre vár. Ó, alatt réved, de lassan ébred az élet, mindig zöld lesz a határ. Mély színű búzatáblán mennyi kék virág, napfényben megfürödtünk, vár a szép világ. Vibrál az égbolt, de milyen szép volt, és vár az érkezőre a család. Közel és messzi tájon régi nóta száll, az ünnep táján minden véka készen áll. Száll fején felhő, a gyermek felnő, és állást mond, miközben odaáll. Mert minden tarisznyába kell a jó kenyér, azt otthon íze minden úton elkísér. Egy falat élet itt van, ha kér.
Kedves hallgatóink, én már 15. éve gyűlik össze, így augusztus 20-ára a Magyarok kenyere. Vendégem a stúdióban Horváth Vivien, a Magyarok kenyere programvezetője, és ahogy már az előző percekben is beszélgettünk arról, hogy mekkora munka ez, akkor most egy kicsit részletezzük, tehát mikor kezdődik, és mikor, hogy és ki vesz részt benne.
Ugye már nem csak augusztus 20-hoz kötődik maga a Magyarok kenyere program, hanem az egész évet átíveljük. Alapvetően ugye búzához kötődően tartunk nagyon sok eseményt, tehát tavasszal a búzaszentelő ünnepségek sorozata veszi kezdetét. Minden rendezvényünkre igaz, hogy regionális szinten is, a helyi közösségek szintjén, illetve aztán Kárpát-medencei szinten is egy ilyen az ünnepségek megkoronázásaként szoktunk egy közös ünnepséget tartani. És igyekszünk minden nagy rendezvényt is költöztetni pont azért, hogy a társaságnak, a közösségnek megmutassuk a magyar értékeket, akár a határon túli régiókat is. A búzaszentelő ünnepségünk például az idén a horvátországi Baranya megyébe került megrendezésre, és ezt követően ugye búzagyűjtés időszaka következik. Itt alapvetően aratófesztiválokat, búzagyűjtő napokat és hagyományőrző ünnepségeket szoktunk tartani, és pedig most készülünk az augusztus 15-i nagy rendezvényünkre, ahova a Kárpát-medence diaszpóra nagy közönségét várjuk, és egyébként Kövér László házelnök úr lesz a fő vendégünk, úgyhogy nagyon készülünk. Itt azért egy 1000 fős társaság fog összejönni a nagyvilágból, úgyhogy úgy gondolom méltóképpen készülhetünk már fel az augusztus 20-ra. Ezt követi majd egy szent mise. A tavalyi évben első alkalommal sikerült a bécsi székesegyházban megrendeznünk, illetve megélnünk közösen egy csodálatos misét. Ugye ott is azért 800 fő egy magyar...
A Szent István dómban?
Igen, igen, a Szent István dómban egy magyar mise, ezt Kisrigó László püspök úr celebrálta a tavalyi évben, és az idén is szeretnénk megőrizni ezt is, hagyományát tenni. Most Mohos Gábor püspök úr érkezik majd, és celebrálja a misét, úgyhogy oda is nagy szeretettel. Ez az augusztus 20-at követő ugye első szombati nap lesz, tehát az augusztus 23-ára esik most az ideje, de ugye augusztus 20-at sem fogjuk átugrani, számos kenyéráldás és ünnepség készül, és mi magunk is a gazdák aratókoszorújával részt fogunk venni a Budapesten megrendezett Szent Jobb körmenetben, ehhez évek óta igyekszünk csatlakozni, népviseletbe öltözve az aratókoszorúval és gazdákkal szeretünk mi is részt venni és felvonulni. És az arató koszorú azért is különleges, mert ez most már egy csodálatos magyar szalmából minden évben újra és újra alkotott, egy ilyen 2 méteres alkotás, amit lehetőségeinkhez mérten minden évben itt Budapesten a Szent István Bazilikában tudunk kiállítani, hogyha idén is elfogadják püspök úrék. És ez azért is különleges, mert nem csak egy napra visszük be, hanem itt augusztus 20-ai ünnepséget követően egy körülbelül 2 hónapos időszakban bárki megtekintheti, aki bemegy a bazilikába. Így ez nekünk is úgy gondolom egy kiváló üzenet és egy méltóság teljes bemutatkozás. És hogyha azt szoktuk mondani, hogy ha jó Isten is megsegít bennünket, akkor kerül sor az adományozó ünnepségekre. Tehát ha lesz búzánk, és lesz mit fegőrölni, akkor majd lesz mit adományozni. Így a nagyjából októberi időszaktól kezdve tudjuk elkezdeni az adományok kiosztását. Itt nagyon figyelünk arra alapvetően, hogy minden térség, ugye mondtam, hogy a lehetőségei szerint gyűjt, hogy itt a helyi gazdáktól beérkező adományok alapvetően a helyi közösségeket támogassák. De ahogy ugye az első bejelentkezésnél Jakab István elnök úr is elmondta, azért jó és fantasztikus ez a nagy csapat, mert hogy tudunk úgy együtt mozogni és odafigyelni egymásra, hogy esetleg ahol sokkal több gyűlt, mint amit a térség fel tud használni, ezeket át tudjuk csoportosítani olyan helyekre, olyan közösségekhez, akinek éppen nagyon nagy szüksége van rá. Úgyhogy sosem felejtkeztünk meg a program indulása óta Böjte Csaba testvéréktől, mai napig a programunk legkiemeltebb támogatottjai. Ugye a háború kitörése óta folyamatosan és különböző adományokkal segítjük a kárpátaljai közösségeket. És most, hogy ugye a székely gazdáknál árvíz, a Parajdisó katasztrófája történt, ott is vállalást tettünk a székely gazdák felé, hogy ott is a gazdálkodókat megkeressük, ebben segítenek a helyi partnereink, és igyekszünk nekik segíteni azt, hogy ugye ők most nem tudtak betakarítani, tehát nekik tulajdonképpen mondhatjuk az éves bevétele kiesett. Itt ugye ez a feladat, kötelességünk, lehetőségünk, hogy például vetőmaggal segítsük azt a térséget, hogy el tudjanak, hogy segítsük az újrakezdést tulajdonképpen.
Említette, hogy ez a nagy csapat. Hány ember tartozik ebbe a gondolatba? Úgy összesen minden szinten, tehát aki kapja, aki adja, aki szervezi. Hányan vannak?
Igen. Az adományozókat szoktuk összesíteni, ugye az nagyságrendileg tényleg egy 10 000 gazdálkodó felajánló, aki hozzájárul a programhoz. A munkavállalónk nincsen alapvetően, tehát önkéntes alapon dolgozunk együttműködve, így a gyűjtőpontok, mind a kollégák, akik segítik, koordinálják a gyűjtést, malmok segítenek nekünk önzetlenül, fuvarozók becsatlakoznak adományfuvarral, úgyhogy hatalmas a hálózat, és ugye az adományokat pedig itt is nagyon sokrétűen tudjuk kiosztani és felhasználni. Van, hogy mi magunk tudjuk családokhoz eljuttatni, de van, hogy nagyon sok szervezet, akár egyházi szervezetek, közösségek, civil szervezetek, karitatív szervezetek részére tudjuk átadni, és ugye ők a saját munkatársaikkal osztják szét. A tavalyi évben egy nagyságrendileg 500 adományozási szerződést írtunk alá. Itt mondom, tényleg van, akinek ebben 100 kilólisztet adtunk át személyesen, de például a Dévai Gyermekotthon számára 63 tonna lisztet sikerült kiküldenünk, így 3 teljes kamiont, úgyhogy teljesen változó a mennyiség.
Tehát az előbb éppen azt akartam kérdezni, hogy mondja, hogy akkor elszállítjuk egyik pontról a másikra, hogy vannak eszközeik, de hát ezek szerint nincsenek saját eszközeik. Tehát ez mindig ott abban a pillanatban derül ki, hogy na, itt van most 200 tonna, 100 mázsa akármi, ki az, aki el tudná vinni, ez így zajlik?
Igen, egy picit már szerencsére sikerült komolyabb és szervezettebb egységgé válunk, ha szabad így fogalmaznom. Ugye működik egy Magyarok Kenyere Alapítvány, és egy a programot alapvetően koordináló Magyarok Kenyere Kft. Úgyhogy ezek keretében igyekszünk mi is ugye pályázati lehetőségekhez, vagy pályázati lehetőségek útján forrást szerezni. Ugye alapvetően ebből tudjuk finanszírozni a rendezvényeinket, ebből tudunk akár logisztikai költséget is támogatni, vagy igénybe venni, de valóban számos partnert keresünk meg úgy, hogy ha és amennyiben van lehetősége, akkor segítsen, és tényleg ebből a sok kicsi kedvességből áll össze időnként a nagy egész. Hát például Magyarországon 15 malom csatlakozott önzetlenül a felajánláshoz. Hát tulajdonképpen ők befogadják azt a búzát, amit mi összegyűjtögetünk különböző térségekből, különböző gazdálkodóktól. Ezt bevizsgálják, megőrlik, és biztosítva az élelmiszer biztonságot is, kicsomagolják nekünk lisztét. Tehát úgy gondolom, hogy ez is egy ilyen hatalmas vállalás a részünkről, hiszen önmagából az, hogy ugye a búzaszemeket összeszedtük, még ugye azzal nem tudtunk alapvetően segíteni a rászorulóknak.
Ki említette, hogy mezőgazdasági földről foglalkozó családból származik, akkor ez így benne van a gondolatában a gazdának, hogy igen, akkor adományoznom kell, ugye hát ez fakad belőle, ugye említette, hogy akkor szomszédok már csak meg is mutatja, hogy na lássátok, hogy mit termeltem, de hogy az is benne van ezek szerint, hogy akkor azt igen, adományozom, de akkor azt el is szállítom tulajdonképpen. Igen. Tehát ez így már egy ilyen folyamatként van benne az agyában, a gondolatában a gazdának.
Igen, tényleg. Én azt gondolom, hogy nem érnénk el ilyen eredményeket és ilyen összefogást, hogyha a lényegében üldözni kéne ezzel a bárkit is, legyen az fuvarozó vagy gazdálkodó. Tényleg igyekeztünk úgy kialakítani akár a gyűjtőpontokat is, hogy a lehető legközelebbi távolságban mindig legyen valaki, akihez be lehet menni, hiszen nyilván az is, hogy akár elszállítják, már az is egy költség a vállalás és adomány mellett. És tényleg akik ugye kinyitják a kapukat is, amit említettem, náluk is azért általában rendelkezésre áll egy tárolókapacitás. Hogyha ezt alapvetően ugye gazdasági szintéré vagy közgazdás szemmel próbálnánk átönteni a gyakorlatba, akkor teljesen más eredmények születnének. Nagyon nagy segítség nekünk az esetleges költségekhez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Ott ugye mind a kollégák is, mind maga a kamarai központ is lehetőségei szerint segíti a programot.
És mit gyűjtenek? Tehát most ezt úgy értem, hogy ugye többféle gabona van, többféle búza van. Az előbb említette, hogy a malom például, hát nyilván megnézi, hogy mit enged be a területére. Ezt hogy szervezik? Egyfajtát gyűjtenek itt, ott, amott, vagy összeüntik, és akkor lesz belőle egy közös kenyér, egy közös búza. Milyen a minőség?
Alapvetően valóban itt történik, hogy összeöntjük, és lesz belőle egy közös búza. Ugye egyébként azért a hazai termesztés technológiában is számos fajta megjelenik, tehát hogy ez ahogy az iparban úgy alapvetően nálunk sem okoz problémát. Itt tényleg a legnagyobb biztonságot ugye a malom adja a részünkre is, hiszen, amit említettem, is beszéltünk róla, történik egy hivatalos vizsgálat, tehát anélkül nem adunk át semmit. Illetve amit Jakab István alelnök úr is említett, nagyon egyszerűen szólva, a gazdaember tudja a dolgát, tehát amikor felmerít egy-egy zsák felajánlást, vagy akár egy pótkocsinyi felajánlást, arról igazából szabad szemmel látszik, hogy ő mit visz be, mennyire tiszta az az áru, és nyilván a gyűjtőpont, aki fogadja, ők pedig aztán egy az egyben hozzáértők. Nekik is megvan egyébként a lehetőségük, hogyha esetleg valamilyen oknál fogva az történik, hogy nem megfelelő minőségű áru érkezik be, akkor visszautasíthatja, tehát, hogy nyilván a saját telepének a biztonságát emiatt nem fenyegetheti.
Ha akik részt vesznek ebben, mondja, hogy ez teljesen önkéntes, az egész malom, gazdasz, fuvarozó mindenki, akkor esetleg ők kapnak egy elismerő oklevelet, vagy kiragasztanak egy feliratot, hogy mi itt a Magyarok Kenyere program résztvevői vagyunk. Ennek van jelentősége? Ez egy rangot jelenti így már az elmúlt 15 év alatt? Hogy érzékeli?
Én azt látom, hogy az embereknek ez... Igen, talán mondhatjuk úgy, hogy rang, egy nemes cselekedet, tehát egy kicsit egy vágy is, hogy csatlakozzanak, de talán mondhatnám azt az idézetet is, amit én is otthonról hozzok, hogy kapni isteni, de egyébként adni angyali. És ez egy kicsit mozgatja a gazdatársadalmat is, tehát hogy nem egy mai világban megélt celeb dicsőség az, hogy mi felajánlhatunk, hanem ez a lelkünket, akár Istenbe vetett hitünket, a gazdálkodóba vetett hitet erősíti az, hogy amellett, hogy, tehát, hogy itt az a büszkeség, hogy megtermett, hogy a saját családjának tudott az asztalra rakni, és hogy még mellé, hogyha már 5 embernek jutott, akkor az a 6. tányér is jut. Én azt hiszem, hogy ez a számunkra ez a becsület, ami mozgatja ezt a csapatot.
Ugye már befejeződött az aratás idén, ugye Péter Pálkor elkezdték, van erre néhány hét tulajdonképpen. Mit látnak a gazdák? Milyen az idei termés? Mire számíthatnak akár a Magyarok Kenyere program részvevői is?
Ugye azért nagyon sok probléma úgynevezett akár csapások érik a gazdálkodókat. Az időjárási környezet az nagyon nem szerencsés az elmúlt években, tehát valóban szükséges azt átgondolni a jövőre, hogy egyáltalán a magyar földben mi az, ami jó eredménnyel, biztonsággal megterem. Ugye 22-ben volt egy nagyon kritikus asztályos évünk. Mi ugye a Magyarok Kenyere programba letükröződve is azt láttuk, hogy talán a legkritikusabb ponton tudnak még erősebben mozgolódni a gazdálkodók, tehát akkor is a legasszályosabb évben is elértük az 1000 tonna búza összeadását. Ugye mi minden évben nulláról indulunk és újra kezdjük. és az idei évben is ugye betakarítás után már azért látszanak számok, vannak nagyon szép eredmények, vannak kiemelkedő megyék, főleg ugye a nyugati ország részekből, de sajnos ugye azt is látjuk, hogy a legkitettebb, legaszályosabb területek, ugye az a csongrádi, ássági, békési térségek, és amikor éppen nem az aszály sújt, akkor ugye találkoztunk az idei évben is hatalmas szélviharokkal, esőzésekkel, ami ugye nem könnyítette meg a betakarítást. A nagyon nagy hőség az idei évben ugye azért okozott néhány gép tűzesetet is, ami azért az elmúlt, nem tudom, 10-20 évben nem feltétlenül volt jellemző. Ez mind feladat, mind felkészülés, mind komoly munka a gazdálkodói társadalom részére, de én alapvetően jó példákat látok. Én azt látom, hogy Magyarországon mind jogszabályi háttérben, mint egyébként gondolkodásmódban is megvan az a családi gazdálkodói réteg, aki apáról fiúra megkezdi a gazdaságok átadását, és így, ha mondhatom úgy, akkor mi azt reméljük, és azt látjuk, hogy biztosított a következő évtizedekben is a magyarok kenyere.
Kedves hallgatóink, műsorunk témája a magyarok kenyere, ami már 15 éve készül. Vendégem a stúdióban Horváth Vivien, a magyarok kenyere programvezetője, és egy zene után majd folytatjuk a beszélgetést. Hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést. 15 éve készül évről évre, így augusztus 20-ára el a Magyarok kenyere. Vendégem a stúdióban Horváth Vivien, a Magyarok kenyere programvezetője. És ugye hát már sok mindenről beszéltük, elhangzott, hogy önök búzát gyűjtenek össze, abból liszt lesz, majd abból kenyér. Mikor, melyikből, kinek és hogy adnak? Mert ugye azt hiszi az ember, azt is kézelhetnénk, akár a Magyarok kenyere program, hát akkor odaadják a kész kenyeret valakinek, akinek éppen gondolják. De hát hogy alakul ki ez a rendszer?
Itt ugye augusztus 20-a alkalmával valóban mozognak a kenyerek, tehát ott tényleg történik ugye kenyérszentelés, kenyéráldás, és alapvetően valamilyen mennyiségben partnereknek, gazdálkodóknak igyekszünk visszaadni, vagy akár településeknek egy ilyen köszönő üzenetként.
Ez már az új búzából készül, az új kenyér augusztus 20-án, ezt így kell elképzelni?
Igen, és az a megtiszteltetés ért minket, hogy az augusztus 20-ai szentmisére is, a bazilikába is mi tudjuk átadni az ünnepi kenyeret, úgyhogy például ide is készülünk vele. De alapvetően a programunknak az adomány részét azt a legnagyobb mértékben a liszt jelenti. Tehát mi ugye a legnagyobb eset, vagy legnagyobb, legtöbbször, és bocsánat, belebotladozom, legtöbbször ugye lisztet adunk az érintetteknek. Tehát alapvetően háztartási termékekben segítünk, hogyha így is fogalmazhatok. Akiknek mi tudunk segíteni, nagyon sok esetben közkonyhákat üzemeltetnek, tehát akár egy gyerekotthonnak a napi főzéséhez, ellátásához, egy idős otthonnak a konyhájába ezeket át tudjuk adni, és tulajdonképpen a mi támogatásunk számukra ilyenkor azt jelenti, hogy ők a saját költségvetésüket ugye így tudják csökkenteni,
tehát, hogy
nem vásárolják meg a főzéshez a lisztet.
Tehát ők eldöntik, hogy ebből a lisztből most éppen milyen ételt csinálnak, vagy akár kenyeret is süthetnek, ahogy
gondolják.
Igen,
igen, természetesen. Tehát szoktuk mi is mondani, hogy nyilván lehet ebből egy kakaós csiga is a gyerekeknek, de lehet ez egy akár egy főzelék is az asztalra. És ugye nem csak lisztből készülnek az ennivalók, amit az asztalunkra kerül, így ugye már nem csak a támogatóink köre bővült, hanem ugye a program már nagyon sok más adományt is fogad és logisztikáz, így például burgonyát és hagymát is minden évben sikerül átvennünk és szétosztanunk egy-egy térségbe. Volt már, hogy például kész ételeket, vagy kész árut, mint tésztát kaptunk nagyon sokat, de vannak egyébként különleges programjaink vagy vonatkozásaink, hiszen indítottunk egy gluténmentes kenyérversenyt is, és így a gluténmentes magyarok kenyerét is ezáltal, hiszen vannak ilyen jellegű rászorulók is ugye a közösségekben. És ha már az előbb említettük a fiatalokat, akkor azt is szeretném még elmondani egy pár mondatban, hogy létrehoztunk 3 éve, vagy most indul 3. évbe egy ösztöndíjprogramunk, ez a Magyarok Kenyere a Jövőért nevet viseli, itt pedig fiatalokat szeretnénk felkarolni. Alapvetően ez egy egyszeri pénzügyi támogatás, ami 1 évre szól, és olyan fiatalokat keresünk minden évben, akik az agráriumhoz kötődnek, tehát tanulnak, vagy gazdálkodói családban élnek, és szociálisan valamilyen oknál fogva rászorulnak. Van már olyan szomorú, de jó példánk, amikor például szülő elvesztése miatt a gyerkőc nem tudta volna folytatni a tanulmányait, és akkor mi ezzel a támogatással tulajdonképpen a tandíjához, vagy akár egy laptop vásárláshoz, hogyha olyan a családi körülmény, hozzá tudtunk járulni.
Hát ki gondolná, hogy a Magyarok Kenyere program ennyi minden felé elágazik, hogy említette, hogy zöldséget, gyümölcsöt, élelmiszert is tudnak még ezek szerint a kapacitásukból a szervezet, rendszer, hogyha már rendelkezésre áll, akkor ezt meg tudja tenni, és például még rászorulókat ilyen módon is tanulmányban, vagy egyéb módon támogatni. Még más olyan is van, amire még nem is gondolhatnunk, ami még így hozadéka a holdudvara ennek a gondolatnak?
Igen, azt hiszem, hogy nagyon jó barátságok és nagyon jó szakmai együttműködések szövődtek az évek alatt. Itt ugye a magyar-magyar barátságok, ha mondhatom is így, a határon túli elcsatolt térségekkel is. És mi azt látjuk, hogy elindult egy jó szakmai együttműködés is. Tehát van már olyan jó példánk is, hogy egyik térségből vittünk például biovetőmagot a másik térségbe, és nem csak a vetőmag utazott, hanem a szakmai csapat is, hogy például megmutassák, hogy ezt a vetőmagot nálunk milyen technológiával és milyen rutinnal, vagy ebből a vetőmagból hogy hoztuk ki a legjobbat, és megmutattuk a határon túli térségben, hogy náluk esetleg az ottani körülményekhez, ottani gépekhez és eszközökhez alkalmazkodva, hogy lehet hasonló eredményeket elérni. Tehát én úgy látom, hogy ebben is fogunk tudni egymásnak segíteni a jövőben.
Hát ez egy Magyarok Kenyere közösség, hogyha jól értem.
Igen, 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 alapvetően erre törekszünk, és ezt igyekszik erősíteni ugye mindig a nagy rendezvényünk is, a Kárpát-medencei összejövetelek, hiszen akkor ténylegesen ugye ezek az együttműködő partnerek találkoznak, a gyűjtőpontok, a malmok, a határon inneni és túli magyar csapatok.
Ugye említette ön is, és Jakab István alelnök úr is a diaszpórát. Ezt hogy kell képzelni, hogy Ausztráliából vagy Kanadából egy ottani magyar farmer küld néhány zsák vagy marok búzát, és akkor ez ilyen módon bekerül?
Felőjük alapvetően mi küldünk üzenetet, egy jelképes úgynevezett diaszpóra csomaggal igyekszünk megerősíteni őket a magyarságukban, és én azt látom, hogy ez nagyon fontos, és tényleg itt évről évre egyre többen jelentkeznek, vagy keresnek meg minket. Ez egyébként nem nagy dolgot jelent, ennek is inkább lelki megerősítő értéke van, tehát alapvetően egy kis ládában, egy kis kézzel fogható szatyorba tessék elképzelni egy kiló lisztet, egy piros paprikát, hogyha az utazás megengedi, akkor egy pálinkát, egy paradicsót szoktunk mézet belerakni ebbe a kis csomagba. picikek is zsákokban búzát, amit az összeömöntésből merítünk föl, hogy hozzájuk is eljussanak ezek a közösségi búzaszemek. És vannak egyébként itt is nagyon jó példánk, tehát Kanadában például ezt az 1 kiló lisztet szétosztották az ottani közösségben a családoknál, és ők ugye nem augusztus 20-hoz, hanem aztán később az ünnepségek során ezt az egy-egy marok lisztet hozzáöntötték a saját lisztjükhöz, így sütöttek a háztartások kenyeret, és így küldtek vissza fényképeket nekünk a magyar szalaggal átkötött kenyérről, de voltunk már szerencsére spanyol közösségnél is ünnepelni, megőrizni a magyar néphagyományokat néptánccal. Limai nagykövetünk is bejelentkezik minden évben, ha lehetősége adja, úgyhogy nagyon sok helyre van egy kis ír közösség, ahol az iskola kezdésnek mindig ez az első lába, hogy megsütik közösen a gyerekekkel a kenyeret, az itthoni csomagból érkezett tisztből, tehát úgy gondolom, hogy nagyon különleges dolgok születnek.
Kedves hallgatóink, az elmúlt órában a magyarok kenyeréről beszélgettünk. Vendégem volt a stúdióban Horváth Vivien, a Magyarok Kenyere programvezetője, és műsorunk elején hallhatták Jakab Istvánt, az országgyűlés alelnökét, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetségek Országos Szövetségének elnökét, aki Kárpátaljáról jelentkezett be. És hát megtudtattuk, hogy hát ez egy igazi népi mozgalommá vált ez a gondolat. Itt nem csupán a kenyérről, a búzáról, a lisztről van szó, hanem hogy mi magyarok a Kárpát-medencében, sőt az egész világon együtt vagyunk. Vivien, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, most Werner Nagy Eszter és Csák Éva nevében is köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok önöknek, Gadácsi János búcsúzik, viszont hallásra.
Egy falat kenyér, mint a víz és a szél, olyan jó vagy, olyan jó vagy, mint egy nyíló virág, feltársz minden csodát, s olyan jó vagy, olyan jó vagy, és én futok feléd, nekem sosem elég, ez a nagy szeretet. Egy falat kenyér, olyan tiszta fehér, olyan jó vagy, olyan jó vagy. Mint egy falat kenyér, mint a víz és a szél, olyan jó vagy, olyan jó vagy. Mint egy nyíló virág, feltársz minden csodát, s olyan jó vagy, olyan jó vagy. Mint a friss levegő, mint a földnek eső, úgy kell lesz nekem, úgy kell lesz nekem. Mint egy falat kenyér, olyan tiszta fehér, olyan jó vagy, olyan jó vagy. Olyan jó vagy, olyan jó vagy, mint egy nyíló virág, feltársz minden csodát, s olyan jó vagy, olyan jó vagy. Mint a friss levegő, mint a földnek eső, úgy kell lesz nekem, úgy kell lesz nekem. Mint egy falat kenyér, olyan tiszta, fehér, olyan jó.